Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és kedves vendégeinket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves gyülekezet, ma a Szentírás egyik legnagyobb kérdéséről szeretnék beszélni és veletek gondolkodni. Van-e szabadulás a bűnből? De még inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy minden ember megszabadulhat a bűnből? Kivétel nélkül akár minden ember megszabadulhat a bűnből. A házasságtörő asszony példázatából kiindulva szeretnék erről a gondolatról beszélni. Alapigénket, tehát a János evangéliuma 8. fejezetéből olvasnám fel a 3. verstől a 11. versig. Tehát János evangélium a 8. fejezete, 3. verstől a 11. versig. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt mondták néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szolgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt a földre. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit nem látott az asszonyon kívül, mondta néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-e téged? Az pedig mondta: Senki, Uram. Jézus pedig mondta néki: Én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Ez a történet Jézusnak a 3. jeruzsálemi látogatásakor történt. 30 őszén, őt 31 tavaszán feszítették keresztre, tehát ez mindegy fél évvel volt az ő keresztre feszítése előtt, már az ő munkálkodásának az utolsó szakaszában valamikor. És ekkora már ismert volt az ő neve egész Júda szerte, és ennek megfelelően a farizeusok és az írástudók körében gyűlöletes is volt az ő neve. Keresték az alkalmát, hogy valamilyen módon csapdába ejtsék, és okot találjanak a megvádolására. Ezzel az esettel is csapdát akartak neki állítani. Oda vitték ezt a szerencsétlen bűnbe esett nőt, és azt mondták neki, hogy Mózes azt parancsolta nekünk, hogy a házasságtörő asszony, ugye Mózes nem csak az asszonyt, hanem mindkét felet mondta, kövesztessen meg, te azért mit mondasz? Ugye, hogyha beleegyezett volna, azt mondta volna, hogy hát igen, kövezzék meg, akkor a római joggal került volna szembe, mivel ebben az időben Palesztin a római provincia volt, és a pallos jog az államé volt, az a rómáé volt, tehát a zsidók egymás között nem gyakorolhatták a kivégzés jogát, tehát akkor a rómaiak előtt vádolhatták volna be Jézust. Ha pedig azt mondja, hogy ne kövezzétek meg őt, akkor azt mondták volna, hogy hát akkor Mózesnek te nem engedelmeskedsz. Tehát mindenképpen bajba került volna Jézus, bármit mondott volna. És az a történetből tudjuk, hogy Jézus hallatlan bölcsességgel és irgalommal oldotta meg ezt a helyzetet. Számos tanulsága van ennek a történetnek, beszélhetnénk valóban itt Jézus irgalmasságáról, bölcsességéről, azzal arról, ahogyan szeliden, de igazságosan kezelni tudta a rosszindulatú támadásokat, miközben leleplezte azok bűneit, akik megpróbálták ezt az asszonyt ilyen helyzetbe, legfőképpen Jézust is ilyen helyzetbe hozni. Azt olvasuk Ellen White-nál, hogy bár a Szentírás nem emlékezik meg arról, hogy mit írt ő por a porba, de feltehetően azoknak a neveit írta a porba, akik szintén ezzel az asszonnyal bűnbe estek, és azok mind ott álltak kövekkel a kezükben. Tehát oka volt annak, hogy végül mindnyájan elhulladták ezeket a köveket, és eltávoztak. De talán az egyik legkülönösebb tanulsága ennek a történetnek, nem is azt mondanám, hogy legkülönösebb, hanem egyik tanulsága a történetnek az az, hogy hogyan bánt ezzel az asszonnyal, és hogyan tudta ezt az asszonyt végül az ő bűnével szembefordítani. Ugye itt több kérdés is felmerül. Ugye ma erről az oldaláról szeretnék egy pár szót szólni a történetnek. Több kérdés is felmerül, egyáltalán mit lehet tenni egy olyan emberért, aki nyíltan Istennel szemben, nem is azt mondanám, hogy Isten tagadó, de tulajdonképpen nyíltan Istennel szembeni lázadásban él. Ez az asszony házasságtörő volt, többször előfordult ez már az életében, nem először. Tehát ő nem az Isten útján járt. Ezt ő is tudta, a környezete is tudta. Mit lehet tenni egy ilyen emberért? Nagy kérdés. Mert hogyha valaki már szívesen hallgatja az Isten igéjét, hogyha valakinek a szívét, lelkét megmozgatta az Isten beszéde, akkor ott már azért van valami lehetőség. Ott ahhoz az emberhez lehet szólni, neki már valahol nyitva van a füle erre. De mit lehet tenni egy olyan emberrel, akinek nincs erre nyitva a füle? És érdekes, hogy Jézus úgy fejezi be a mondani valóját az asszonynak, azt mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Vajon nem volt ez egy kegyes buzdítás? Jézus komolyan gondolhatta azt, hogy ennek az asszonynak azt mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Nem lehet, hogy hát úgy, miután megszabadította, arra gondolt, hogy hát most ez az alkalom jó arra, hogy egy kicsit felhívjam rá a figyelmét, hogy máskor azért kerülje az ilyen helyzeteket, de azért én is tudom magamban, hogy hát újra meg újra bele fog esni ebbe a bűnébe. Vajon mennyire volt komoly ez a felhívás Jézus részéről, és mennyire volt betartható? Egyáltalán vajon ez az asszony megszabadult-e a bűn fogságából? Máté evangélium a 19. fejezetében így olvassuk a 24. verstől. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak Isten országába bejutni. Tanítványok pedig ezeket hallván felettébb álmélkodtak, mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Isten Jézus pedig rájuk tekintvén mondta nékik, embereknél ez lehetetlen. És nyilván már tovább lépett, igen, de olvastátok gondolom az igének a folytatását, hogy Istennél viszont minden lehetséges, de akár itt is megállhatnánk a gondolatban, hogy embereknél ez lehetetlen, mert mi könnyen átsíklunk e fölött sokszor, mert ugye a reménységre tekintünk, hogy de azért Istennél minden lehetséges. De azért nagyon nagy súlya van ennek, hogy embereknél ez lehetetlen. És a tanítványok is ezen meglepődtek, megütköztek. A gazdag ifjúval való beszélgetés során mondta ezt el Jézus. A gazdag ifjú nem volt parázna. Nem követett el bűnöket. Ő maga mondta, és Jézus sem mondott neki ellen, talán emlékszünk a történetre, hogy gyermekségemtől kezdve megtartottam a parancsolatokat. És egy hibája volt az, hogy nem osztotta szét a vagyonát a szegények között, és mégis ez okozta neki a vesztét. És a tanítványok ezért lepődtek meg, amikor azt mondja Jézus, hogy a gazdagnak, itt nyilván nem anyagi értelemben gazdagra gondolt Jézus, hanem azt, akinek van valamilyen gazdagsága, amit nem akar odaadni, amitől nem akar megszabadulni. Most nincs időnk ezt a történetet elemezni, de a lényeg az, hogy megütköztek, amikor megértették azt, hogy valaki, aki formálisan nem követel bűnt, nem lehet néven nevezni az ő bűneit, mégsem jut be az Isten országába. Hát hogy van ez? Hát akkor ki üdvözülhet? Egyáltalán akkor van valaki, aki üdvözülhet? És erre mondta Jézus, hogy embereknél ez lehetetlen. Vajon miért mondta ezt Jézus? Miért lehetetlen ez az embereknél? Ha betartom a törvényt, és mindent megteszek, akkor sem üdvözülhetek. Sajnos az ember egyszerűen a gondolkodásmódja és az értékrendje az embernek nem alkalmas arra, hogy az Isten országában, abban a tiszta világban éljen. Ézsaiás próféta így mondja az első fejezetében, hogy minden fej beteg és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs-e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Nagyon drasztikus képet fest le az emberről, hogy hogyan látja Isten az embert. Isten az embert betegnek látja. A bűn az embert lelkileg, ugye lelki értelemben beszélünk, a Biblia mindig lelki értelemben, erkölcsi értelemben beszél. A bűn az Isten az embert a bűn miatt betegnek és mindenféle szempontból életre alkalmatlannak látja. Úgy, ahogyan egy beteg ember a mi világunkban, egy fizikailag beteg ember nem tudja mindennapi feladatait elvégezni, mert nincs hozzá ereje, otthon fekszik szerencsétlen, úgy az Isten országában, abban a tiszta világban egy bűnbeteg ember, aki bűnre hajló természete van, az egész gondolkodásmódja, az egész világlátása, ahogy tekint a dolgokra, önzéssel, én középpontusággal fertőzött. Egy ilyen ember a menny szemében beteg és alkalmatlan arra az életre, ami ott folyik. Ezért van az, hogy Isten nem zárja le a történelmet, és nem emeli magához azokat, akik az ő nevét segítségül hívják, mert bár szívükben oda vágyakoznak, de még alkalmatlanok erre, mert még a gondolkodásuk, még az egész életük, az egész szemléletmódjuk alkalmatlan erre. És ugye így mondja a Szentírás, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Isten azon munkálkodik, hogy minden ember végül alkalmassá váljon erre. De önmagában az, hogy mi vágyunk erre, hogy mi Istenhez fordulunk, mi hiszünk, ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve ő az, aki a mi életünket irányítja, és el fog vezetni a mennybe, az Isten országába. De attól mi, a mi jelenlegi állapotunk még nem alkalmas erre. És ugye fel lehetne tenni a kérdést, hogy tovább fokozzuk, hogy ez a fajta átalakulás embereknél lehetetlen. Tehát itt Jézus egyértelműen utalta arra, hogy ezt csak Isten tudja az emberben elvégezni, ezt a munkát. Így olvassuk a Galácia beliekhez írt levél második fejezetében, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Az ember semmit nem tud tenni ezért, hanem egyedül csak a hite az, ami szükséges, viszont az szükséges. Anélkül Isten sem tudja az embert megváltoztatni. Tehát ezt a parányi részt, ami a miénk, a hit részét, ezt is nagyon nehezen tudjuk beletenni ebbe a dologba. Nagyon nehezen tudjuk adni, mert az ember újra meg újra visszaesik, csalódik, megbotránkozik, perlekedik Istennel, még a hitünkben sem tudunk állandók lenni. És Istennek a nagy kegyelme, hogy ennek ellenére kitart mellettünk. De tegyük fel a kérdést, hogyha valaki eljut a hit állapotára, és már hisz Istenbe és bízik benne, akkor már azért le lehet győzni a bűnöket? Ugye beszéltünk délelőtt a tanulmányban a Szentléleknek a különböző fokozatairól. És szóltunk arról is, hogy amikor az ember megtér Istenhez, akkor még van még két lépcső. ha megtértünk Istenhez, és Isten is már az ő fiának tekint bennünket, és azt is mondhatnánk, hogy kikövezett útunk van a mennybe, még mindig ott van előttünk az, amit Pál apostol mond a Római Levél 7. fejezetében, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Ő már hisz, gyönyörködik az Isten törvényében, jónak látja, szépnek látja azt. De azt mondja, hogy látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Azt mondja, hogy van az én testemben, a tagjaimban valami nehézkedési erő, ami lehúz engem, és én azt mondja, nem azt cselekszem, amit akarok, nem azt művelek, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Én már hiszek Istenben. Én hiszem, hogy az a jó, amit ő mondott, amit ő az emberek elé tárt, amit az ő igéjében nekünk tanított. Én hiszem, hogy a menny, ott van az igazi élet, és én is oda szeretnék tartozni, de látom, hogy én nem vagyok erre alkalmas. Újra meg újra lehúz az én gyenge és bűnrehajló természetem, és újra elkövetem ugyanazokat a hibákat újra és újra. Tehát ha az ember hisz, még mindig nem szabadul meg a bűn fogságából teljesen. Aztán Pál apostol később kifejti, hogy mégiscsak van szabadulás, mert amiről beszéltünk ugye délelőtt is, hogyha a Szentlélekkel való állandó közösségre jut az ember, hogyha az Isten segítsége állandóan jelen tud lenni az életünkbe, úgymond egy állandó összeköttetés tud közöttünk lenni, ami egy természet fölötti összeköttetés, egy természet fölötti segítség. Az ember magától nem, ahogy Jézus mondta, embereknél ez lehetetlen. De az, hogy Istennel lehetséges, ahhoz igenis nekünk sokat kell tenni. Nagyon parányi, amit mi teszünk, mert a 99,9%-ot Isten adja, de az a hitkapcsolat, az az állandó hitkapcsolat, az a részünkről kell, hogy meglegyen. Na most ennek a hátterén teszem fel újra a kérdést, hogy hogyan mondhatott Jézus olyat ennek a házasságtörő nőnek, hogy menj el, és többé ne vétkezzél. Hát mit tudott ez a nő? Ezekről a dolgokról mit tudott? Mit tudott ő a hitről, a hitáltali megigazulásról, a megszentelődésről, a Szentlélek munkájáról? Tudott valamit? Valószínűleg semmit nem tudott. Úgy, ahogy ebben a világban itt élnek milliók és milliárdok, és semmit nem tudnak Istenről és az ő munkájáról. Azt se tudják, hogy ők bűnben élnek. Hogyan lehet egy ilyen embert megszólítani? És hogyan lehet az, hogy ő végül a bűnből megszabaduljon? Jézus ezt mondta ennek a nőnek, többé ne vétkezzél, vajon cselekedetekből való megigazulásra buzdította? Nem. Biztos, hogy nem. Miért nem azt mondta neki, hogy higgy bennem, és majd én megszabadítalak? Nem, egyenesen így mondta neki, hogy többé ne vétkezzél. És nem csak megértette, hanem meg is kellett, hogy cselekedje. Nem volt elég, hogy higgyen az igazságban, de cselekednie is kellett ezt. És biztosak lehetünk benne, hogy Jézus nem szólt túlzóan, vagy nem mondott ilyen optimista, ilyen szalonoptimista frázisokat. Jézus komolyan mondta, amit mondott. Jézus mindig komolyan beszélt. Egy dolgot jelenthet, mégpedig azt, hogy ennek az asszonynak ebben a pillanatban hatalmában állt, hogy e fölött a bűn fölött győzzön. Mindene megvolt, és minden erő a rendelkezésére állt, hogy e fölött a bűn fölött ő győzzön. Hogyan jutott ide? Nézzük meg ezt a történetet ebből a szempontból, és milyen események, lépcsőfokok vezettek ide, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen nagyot változott. Talán négy pontban tudnánk összefoglalni, hogy hogyan, hol történt áttörés az ő életében, tehát négy lépcsőben, ahogy ez a történet kibontakozott. Az első talán még az esemény előtti állapot. És ez nagyon fontos, hogy az asszony Istennel nem volt kapcsolatban, nem volt szoros kapcsolatban, és egyáltalán nem tudjuk, hogy mennyire szólongatta őt a lelkiismerete, de egy dologban biztos lehetett, hogy amit ő tesz, az bűn. Az asszony ismerte a bűnét. És nekünk is ismernünk kell a bűneinket. megbánni csak olyan bűnt lehet, amelyet ismerünk, amelyről tudunk. Olyan bűnt nem lehet megbánni, amit nem tudunk. Sokan úgy imádkoznak, hogy Uram, hát bánd meg, vagy bocsásd meg a mi bűneinket, még azokat is, amelyekről nem is tudunk, hogy elkövettük. Jó Isten, van olyan kegyelmes, hogy az úrvacsorában lemossa az emberről a rátapadt port, a hibákat, olyanokat, amelyeket úgy átsíklunk fölöttük. De megbánni és megszabadulni csak olyan bűntől lehet, amelyet mi ismerünk, amelyet, ahogy Dávid mondta az 51. Zsoltárban, ismerem az én bűnömet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Tudom, hogy mi az, amitől nekem szabadulnom kellene, de nem megy, újra és újra megtörténik, és nem találom, hogy tudnék tőle szabadulni. Ezért nagyon fontos, hogy ezt nem vehetjük könnyelműen nekünk. Ha felismertünk egy bűnt, akkor onnantól kezdve felelősségünk van, hogy abban járunk, vagy attól szabadulunk. Ez az asszony ismerte a bűnét. Tudta, hogy ő mit tesz, tudta, hogy ez mivel jár, és hová fog vezetni. És ekkor következett be, ugye ez a második lépcsőfok lesz, amikor az ember egyszer csak szembesül az ő bűnének a következményével. Újra és újra elköveti, mi is újra és újra elkövetünk dolgokat, és nincs következmény. Nem történik semmi, megtettük újra, megint nem történt semmi. Nincs számonkérés, nincs büntetés. De egyszer valahol a lelkünk mélyén tudjuk, hogy ennek vége lesz. Valamilyen módon ez nem maradhat így mindig. Az ember érzi, hogy ez nem maradhat így. Nem lehetséges ezt vég nélkül csinálni. Valamikor ezt abba kell hagyni, mert egyszer számot kell adni mindenről. Még világi emberek is sokszor kimondják, hogy hát talán egyszer mindenről számot kell majd adjunk. Talán lesz valamikor egy igazságszolgáltatás, amikor, főleg akkor, amikor másokra gondolunk, azokról, akik nagy bűnöket követnek el, és nagy igazságtalanságokat, akkor felfohászkodunk magunkba, hogy hát nincs igazság. Hát talán egyszer ennek az embernek csak valaki majd szembesíti, hogy mit tett ő egész életébe. Lesz ilyen. A Biblia azt mondja, hogy lesz, és mindenki számot fog adni az ő cselekedeteiről, én is. Sajnos én is számot kell adjak az én cselekedeteimről, ha csak ezt Istennel nem rendezem el időben. És ez az asszony is hirtelen szembesült azzal, hogy hová vezet az ő bűne. Eddig nem állt ezzel szóba. De most megfogták gyűlölettől átizzott férfiak kezeiket, rátették és vitték őt a vesztőhelyre. És ennek az asszonynak az alatt az idő alatt, amíg őt vitték ugye a megkövezés helyszínére, mi futhatott át az agyán, az ő gondolatain? Mi járhatott az ő eszében? Az, hogy eljött mindennek a vége, beért az, aminek be kellett érnie. Tudtam, hogy ez lesz, nem álltam le, nem hagytam abba, és most meg kell ennem azt, amit főztem, el kell viselnem mindannak a következményét, amit tettem, és látni fogja azt a kárt, amit ő okozott. És a bűnnel való szembenézés, vagy szembesüléskor az ítéletben a legnagyobb, a legfájdalmasabb az lesz látni azt a kárt, amit az én bűnöm okozott, és a kárhozottaknak, akik majd egyszer Isten színe előtt, akikre elmarasztaló ítélet mondatik ki, a legnagyobb fájdalmuk az lesz, hogy nem tudjuk már visszacsinálni. Nem tehető jóvá, és nem lehet már változtatni rajta. Ennél nagyobb és megterhelőbb és szörnyűbb dolog nincs az embernek, amikor szembesül azzal, hogy én valami nagy kárt okoztam, és nem tudom jóvá tenni. Bármit teszek, bármennyire próbálom enyhíteni vagy kompenzálni, nem tudom jóvá tenni. Mert olyan kárt okozott már, hogy az már megy a maga útján, az megtermi a maga következményeit. És amikor valaki azt látja, hogy eltékozoltam az életemet, és sokszor, százszor, ezerszer lett volna alkalmam visszafordulni és változtatni ezen, de nem változtattam, és most már nem tehető jóvá, most már nem tudok többé változtatni. Ennél szörnyűbb érzés és szörnyűbb felismerés nincs az ember életében. És ezért szeretné a jó Isten azt, hogyha mi, ahogyan ez az asszony itt felismerte ebben a szélsőséges helyzetben, hogy ő hová jutott, ha mi magunk is felismernénk azt, hogy a mi bűneink mit is jelentenek tulajdonképpen, és hová vezetnek, és legfőképpen, hogy milyen kárt okoznak mind a magunk, mind a környezetünk életében. És hogyha látnánk azt, hogy amit mi már eddig a bűneinkkel okoztunk, már az nem tehető jóvá, az már nem fordítható vissza, hogyha meg tudnánk rendülni, úgy, ahogy ő megrendült ott akkor. Erre lenne szükségünk mindannyiunknak. Őt csak így tudta az Isten megszólítani, hogy megfogták és vitték a vesztőhelyre. De itt meg tudta szólítani. Adja a jó Isten, hogy minket ne így tudjon megszólítani, hanem sokkal korábban. Ha végig, ahogy ő mondja, Isten mondja, hogy ne legyetek oktalanok, mind a ló, mind az összvér a 32. Zsoltárban, amelynek kantárral és zabolával kell szorítani állát, mert nem közelít hozzád. Jó Isten könyörög nekünk, szólongat újra és újra, nem törődik azzal, hogy mi megalázzuk az állandó visszautasításainkkal. Megalázkodva jön utánunk, úszik-mászik, hogy megértsük, hogy amit mi teszünk, az a kárunkra van. És bárcsak komolyan vennénk és szembenéznénk azzal, hogy milyen irányba megyünk sokszor. Ez az asszony itt az utolsó pillanatokban értette ezt meg. De ekkor, és itt jön a harmadik lépcsőfok, ekkor hirtelen változás történt. Jézus megszabadította az asszonyt. Váratlanul, úgyhogy nem is számított rá, váratlanul lefegyverezte a zsidókat. Ő csak azt látta, hogy ott állnak, mármint az asszony, ott állnak kövekkel a kezeikbe, dühtől, vérben forgó szemekkel. És Jézus írni kezd a porba, és szól hozzájuk, és egyszer csak elejtik a köveket, és szépen egytől egyig, egyenként elmennek. Amilyen hirtelen szakadt rá az ítélet, és az ő bűnének a következménye, olyan hirtelen szabadult meg ettől. Velünk nem fordult már elő, hogy elkövettünk valamit, amiről tudtuk, hogy nem helyes, és azt is tudtuk, hogy mivel járna, hogyha ez most valóban a következményei beérnének és bekövetkeznének, és aztán nem történt meg, nem lett baj, megúsztuk, megszabadultunk. Hányszor hallottam én is olyat, meg én, az én életemben is előfordult, hogy hát a jó Isten a tenyerén hordozott, nem ennek kellett volna történni. Hogyha a dolgok természetes folyása történt volna és ment volna előre, akkor nekem sokkal rosszabbul kellett volna járnom. De a Jóisten megszabadított. Az én hibám volt, én követtem el, de mégis a Jóisten megszabadított. Nem érdemeltem meg. Hányszor megtörténik ez mindannyiunkkal? Hogy beleenged a bajba, aztán megszabadít. Újból beleenged a bajba, amit én okoztam magamnak, aztán újból megszabadít. Mert abba bízik, hogy az ember csak elgondolkodik utána, hogy hát még egyszer már csak ne csináljam ezt meg. És ezt az asszonyt megszabadította az Úr egy pillanat alatt. De ekkor még egy lépcsőfok volt hátra, tudnilik nem csak a földi, a fizikai életét óvta meg és szabadította meg, hanem így szólt hozzá Jézus, mikor hozzáfordult, asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Azt pedig mondta, senki, Uram. Jézus pedig mondta neki, én sem kárhoztatlak. Nem csak a fizikai veszélyből szabadult meg, hanem az Isten is megbocsájtott neki. Egy pillanat alatt. Anélkül, hogy ő az egészet fel tudta volna dolgozni magába, Isten is elvette tőle, ő is megbocsátott. A kegyelem teljes özöne rázódult ebben a pillanatban. Az ő földi élete és az Istentől való harag is egyszer csak így elillant, elszállt. Jézus ezektől mind megszabadította. Mi történt itt valójában? Ha végig gondoljuk ezt a négy lépcsőfokot, először tudta az ő bűnét, tudta, hogy ő milyen bűnben van, aztán egyszer csak szembesült azzal, hogy ez a bűn mit jelent. Szembesült azzal, hogy ez milyen borzalmas, hogy ez a halált jelenti. Ez csak kárt okoz mindenkinek, és végül másokat is, meg magamat is a halálba, az elveszésbe visz. Aztán egyszer csak szembesült a kegyelemmel, a kegyelem túláradó özönével, és az Isten megbocsátásával is. És mindezt úgy, hogy még azt sem tudta ez az asszony, hogy majd azok a kövek, amelyek őrá kellett volna záporozzanak, valójában kire fognak záporozni? Arra, aki őt megszabadította. Azt fogják keresztre feszíteni az ő bűnei miatt, aki őt megszabadította. Aki azt mondta, hogy eredj el, neked van még egy esélyed. Jézusnak nem volt a kereszten több esélye. Ő elviselte azt a büntetést, amit az asszonynak kellett volna kapni. Ahogyan elviseli a mi bűneinkért is, elviselte a büntetést ott a kereszten, és őt senki nem szabadította onnan meg. Senki nem engedte, hogy leszálljon onnan. Még az atya maga sem. Ez az asszony nem értette a megigazulás teológiáját. Neki nem volt olyan pallérozott ismerete erről, mint Pál apostolnak. De megértette Istennek a túláradó szeretetét az ember iránt. És tudjátok, hogy mi a mi problémánk? Az a problémánk, hogy mi sokszor érzéketlenek vagyunk Isten szeretete iránt. Olyan természetesnek vesszük, hogy nekünk a kegyelemben részünk van, hogy nekünk mindenünk megvan, és ez nekünk jár. Hát mi ne járna? Hát másoknak is jár, hát akkor nekem mi ne járjon? Hogy nem látjuk azt, hogy ki áll e mögött, ki adja ezt újra nap, mint nap, ki folyósítja nekünk az ő szeretetét, az ő lelkét, az ő kegyelmét. És ki az, aki tűri a mi bűneinket, még akkor is, hogyha azokkal őt gyalázzuk meg. Ez az asszony megértette, itt teljesen megértette, hogy kinek köszönhet mindent. Ki az, aki őt megszabadította, ez a mester, akit ő nem is ismert, csak hallomásból, most itt őt mindenből, minden bajából megszabadította. Amikor valaki átéli az Isten szeretetét, az Isten szeretetének a megtapasztalását, akkor többé nincs szükség menekülésre. Többé nem fog félni, nincs szükség félelemre. Aki így szeret engem, akkor attól én miért féljek? Miért féljek bármitől is, amikor tudom, hogy valaki szeret engem, valaki lát engem, és mindent tud rólam. Miért meneküljek? Hová meneküljek? Miért tegyem azt, amit nem kellene, hiszen nyitott könyv vagyok előtte? Akkor már nincs szükség önigazolásra. A tékozló fiú, amikor hazament az ő apjához, emlékeztek a történetre? Azon gondolkodott hazamenet, hogy mit fog majd mondani az apjának. Hogy hát, atyám, hát vétkeztem, hát ezt tettem, azt tettem, de talán lehetnék egy a te béreseid közül, talán jó indulatra tudom indítani őt valahogy, hát ha megkegyelmez nekem, majd valahogy megmagyarázom neki, ki tudja, mi minden járt az ő fejében. És amikor hazaért, és az ő apja eléje futott messzire, valószínűleg a könnyek folytak a szeméből, és átölelte, akkor tudott valamit mondani a tékozló fiú? Tudta magát igazolni? Tudott magyarázkodni, hogy mi miért történt? Volt ennek értelme? Nem. Olyankor az ember nem magyarázkodik, nem védi már a mundér becsületét, a saját álláspontját, mert egyszerűen látja, hogy aki őt fogadja, az szereti, és mindent meg akar neki bocsájtani, csak legyen itt, jöjjön haza. És mi is így lehetünk. Mi is így lehetünk, ahogy ez az asszony volt, vagy ahogy a tékozló fiú. Ilyen tapasztalatokat szeretne nekünk is Isten adni, hogy megértsük, hogy ő szeret, ő mindenestül szeret, annyira szeret, hogy az ő fiának az életét sem sajnálta. ne próbáljuk megmagyarázni a bűnt, ne próbáljuk magunkat menteni, magunkat igazolni, ne mindig az énre, a magunkra koncentráljunk még ekkor is, engedjük el, hadd hújjon a porba az emberi dicsőség, mert nincs annak helye sehol máshol, csak a porban. Ellen White is így mondta, hogy mi a hit általi megigazulás, amikor az embernek minden dicsősége a porba hullik, és amikor Isten elvégzi az emberért azt, aminek az embernek nincs hatalmába, hogy magáért megtegye. Mit gondoltok, ez az asszony végül megszabadult az ő bűnétől? Szentírás nem emlékszik meg erről, de az ihletett szerzőtől, ugye Ellen White-tól olvashatunk erről néhány sort a Jézus élete című könyvben. Ezt talán felolvasom. Az asszony reszketett a félelemtől Jézus előtt. A szavak, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ, halálos ítéletként hangzottak a fülében. Nem merte a megváltóra emelni szemét, hanem csöndben várta elítélését. Döbbenten nézte, hogy vádlói szótlanul és zavartan távoznak, azután a remény szavai hangzanak el. Én sem károsztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Szíve felolvadt, Jézus lábához vetette magát, zokogással fejezte ki hálás szeretetét, keserű könnyek között vallotta meg bűneit. Ez számára új élet kezdetét jelentette. A tisztaság és béke Isten szolgálatának szentelt életét. Ennek az elbukott léleknek a felemelésével Jézus nagyobb csodát művelt, mint a legsúlyosabb testi betegség meggyógyításával, mert halálos lelki kort űzött el. Ez a bűnbánó asszony az egyik legálhatatosabb követő lett. Önfeláldozó szeretettel és odaszentelődéssel hálálta meg a megbocsátó kegyelmet. Kedves gyülekezet, én azt kívánom, hogy ezt a kegyelmet ismerjük meg mi is, nap mint nap a mi életünkből, és vezessünk rá másokat is. Csak így lehet megszólítani a világi embereket, a körülöttünk levőket. Csak ez fogja őket megmozdítani, hogyha megismerik azt, hogy ki az, aki szereti őket. Ki az, aki fenntartja az életüket, és aki mindent odaadott értük. Ide vezessük el őket, ne a teológiával kezdjük, ha az evangéliumot hirdetjük. Arra, annak is van létjogosultsága, arra is van szükség, de Isten kegyelme és szeretete nélkül semmit nem ér. És a bűnből való szabadulásnak is ez az egyedüli útja. A legdrágább kincset adta értünk az Atya az ő fia életét. Ez mindenre elég. Számunkra minden bűnünkből való szabadulásra elég az a kegyelem és az a szeretet, amit az ő fia feláldozásában Isten nekünk megmutatott. Menjünk a kereszt lábához, és ott szemléljük ezt, ott lássuk meg, hogy milyen mértékben kaptuk ezt meg. Nincs szükség ennél többre. Az Atya, Isten mindent bebizonyított. Ő bebizonyította, hogy mennyire szereti az embert. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy értsük ezeket meg, és vegyük komolyan, amikor azt mondja nekünk az Úr, hogy én sem kárhoztatlak téged, eredj el, és többé ne vétkezzél. Amen.
Szerető mennyei Atyánk, hálás szívvel borulunk le előtted, és megköszönjük neked a te jóságodat és szeretetedet, amellyel hordoztad az embert, teremtésétől kezdve, de bűnbeesése után is. Urunk, a mi gondolkodásunk, a mi szemeink meghomályosodtak, szívünk megkeményedett, és nem látjuk, nem érzékeljük sokszor ezt a szeretetet. Úgy élünk itt, minthogyha minden, amink van, az járna, minthogyha az természetes lenne, és nem tudjuk, hogy ez milyen sokba került neked. Mekkora árat fizettél azért, hogy mi élhetünk békességben, és hogy mai napig vársz minket magadhoz. Urunk, ennek a házasságtörőnek, a házasságtörő asszonynak a példájából megérthettük egy kicsit, hogy hogyan tudunk mi is a mi bűneinkkel szembesülni, szembenézni azzal, és megérteni, hogy mekkora kár ez, nem csak a magunk számára, de mások a környezetünk számára, de legfőképpen neked mekkora kárt okozunk ezekkel. Segíts nekünk ezekre a felismerésekre eljutnunk. Segíts, hogy meggyűlöljük a saját bűneinket, hogy megismerjük azt, hogy mi is az, ami helytelen a mi életünkben, és ezzel szembe tudjunk nézni, és igényeljük a te segítségedet, hogy vágyakozzunk a te társaságodra és jelenlétedre a mi életünkbe, hogy legyen közösség közöttünk, és végül valóban tudjunk megszabadulni ettől a bűntől, mindegyiktől. Urunk, köszönjük, hogy tanítasz minket a Szentírás lapjain keresztül. Köszönjük a te igéidet, amelyek annyi oly szemléletesen sokszor, és a mi nehéz felfogásunkhoz mérten bontogatják a mi elménket, a mi gondolkodásunkat, hogy megértsük ezeket a dolgokat. Légy velünk ebben a küzdelemben mindvégig. Jézus, a mi megváltónk nevében. Amen.